ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
Sziasztok! Csodálatos napunk van. Azt hiszem, ezzel mindenki így van ma. Kijutottunk az
nagyon kedves, hogy tényleg köszönöm
szépen. Sorozatban másodszor, és itt van velünk Haraszti Ádi is, ismét először vendégként mondhatjuk így.
Na valami ilyesmi, múltkor nem tudom azt minek vagyok, az ilyen fél vendégségnek.
Hát akkor még nem, akkor még azért itt ilyen műsorvezető társként szerintem. Mondjuk az furcsa, hogy talán ezt tudják a kedves hallgatók is, hogy utólag tesszük rá a főcímet, akkor hallhattad volna magadat.
Te hallottam már azóta, úgyhogy...
Ja tényleg, úgyhogy mindegyik adásban benne vagy, úgyhogy... Nem tudunk megszabadulni tőled.
Ne haragudjatok.
Bármennyire is szeretnénk, igen.
És te milyen hangulatban vagytok? Én még mindig beleborzongok, meg még mindig kicsit ilyen másnapos vagyok a szó átvitt értelmében.
Csak átvittben?
Csak kizárólag átvitt értelmében. Tényleg nehéz fölfogni azt, ami történt, és közben is borzasztó nehéz volt, és biztosan a játékosoknak is az, de a legtöbbször az jut eszembe, hogy ha 2016-ban megszállták az emberek a körutat, meg leállították a villamosokat, meg tele volt az egész város, akkor egy hazai rendezésű Európa-bajnokságon, egy itthon játszó válogatottnál mi lesz itt júniusban, hogyha nem kell zárt kapuk mögött játszani?
Hát, nagyon nehéz. Az, hogy akkor mi lesz, nekem sokkal inkább jutott az az eszembe egyébként pont ezzel kapcsolatban, hogy most milyen volt mondjuk a saját reakciónk is, akár mindarra, ami történt, meg hogy nyilván most nem tudtunk összeugrani a haverokkal akkor, és együtt iszogatni, meg Szalai Ádám se tudta meghívni ugye az egész körutat pálinkázni, hogy azt sokan felemlegették most itt a tegnapi győzelem kapcsán. Szóval nagyon más, de sok szempontból más egyébként az érzés is, meg egyáltalán, hogy ezt az egészet kiharcolta ez a válogatott, és hát nyilván az EB maga is más lesz, mert nyilván ott az osztrákok elleni győzelem volt, ami elindította egyébként a nagy őrületet alapvetően a körúton. Na most, hogyha itt bárkivel szemben pontot szerzünk, az már szerintem, ha úgy tetszik, még annál is nagyobb értékű teljesítmény lesz majd ebben a csoportban.
Úgyhogy... Portugálok ellen csak meg kell ismételni.
Ja, igen, így van. Tehát ez tök egyszerű. De nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban mi lesz például a reakció, hogyha most az első meccs, amit teszem, azt nem is tudom, kivel játszanak. A németekkel játszanak az elsőt?
Nem, az lenne az utolsó. Nem. Portugálok.
Így van, azt már Münchenben játszanak a németekkel.
Ja, nyilván, persze, de hülye vagyok, bocsánat. Szóval, hogy most akkor a portugálok
ellen... Játszunk, bocs.
Igen, játszunk egy...
furcsa még.
Ha nyitom meccsen játszunk egy döntetlen Portugáliával, akkor ki kell menni a körútra, meg ünnepelni, vagy örüngeni, vagy tehát, hogy azt nem tudom igazából hová tenni.
Persze.
De tök mindegy, ünnepeljünk, persze. Tehát az egészet ünnepeljük meg. Tehát most attól, ha kikapunk megint csak minden meccsen tényleg 5-0-ra, akkor azt is meg kell ünnepelni, mert
hát látva azt, hogy Észak-Macedóniában mi volt, ugye a felvezető meccs volt a grúz Észak-Macedón, és ott is már előtte mindenhonnan küldték a képeket, hogy milyen piró volt, és várták, hogy kijut ki kettőjük közül először.
És a jó öreg Pandev megoldotta.
Így van, de azért, na mindegy, ez most csak zárójelben, hogy nagyon jó kis kerete van a macedón csapatnak is.
És igen, egyébként visszatérve erre, az ember óhatatlanul összehasonlítja azzal, ami most már ugye csak nem 5 éve volt, hogy akkor hogyan sikerült kiharcolni a kijutást. Nekem az jutott eszembe, hogy rengeteg minden változott. Az a csapat, arról a 2016-os EB csapatról úgy beszélhettünk, mint egy generáció utolsó nagy dobásaként kijutott, ugye Gera Zoltán, kijutott Király Gábor, kijutott Juhász Roland. Itt viszont az volt az érzésem, és ettől nem is tudtam szabadulni a meccs közben, még akkor sem, amikor nem nekünk állt az ászló egyáltalán, hogy ez viszont egy új generációnak az első dobása lehet, és még akkor
Szalai
is...
Szalai Ádám.
Hát, Szalai Attila.
Szalai Attila, Salai Roland, Szoboszlai Dominik, Vili Orbánról és Gulácsi Péterről is még akkor is így beszélek, hogyha ők nem a legfiatalabb korosztályhoz tartoznak, viszont óhatatlanul az volt az ember érzés, hogy én mindig nagyon-nagyon irigykedve néztem az összes európai nemzetet szinte magunkon kívül, hogy vannak meghatározó játékosai európai top bajnokságokban. Azért szerencsére e pillanatban már elmondható az a magyar játékosokról is, hogyha ez még nem is feltétlenül így igaz, meg nem leptük el még mindig az öt topligát, de azért Gulácsi és Orbán személyében mégiscsak egy már nemzetközi szinten is értelmezhető eredményeket elérő európai topcsapatban játszik két játékosunk. Szoboszlai nagyon rövid időn belül valószínűleg ugyanerre a sorsra jut, és én azt hiszem, nem megsértve a 2016-osokat egyáltalán, hogy Négó szintjén sem feltétlenül túl sok játékosunk van, és ezt nem azért mondom, mert tegnap jól szállt be, hanem ez azért most nagyon jól néz ki ez a magyar csapat. Nagyon-nagyon sokkal jobban, mint az elmúlt 15 évben bármikor, ezt megmerem kockáztatni.
Igen, mert most ráadásul ez a meccs pontosan azzal, hogy ugye kaptuk ezt a szerencsétlen gólt a legelején, úgy nézett ki, hogy a magyar válogatottnak kellett is dominálnia, és dominálta is az egész meccset egyébként onnantól kezdve aztán végképp. Más kérdés, hogy aztán ez mennyire volt önmagában sikeres, meg tényleg ugye azért egészen a legvégig nem nagyon volt olyan helyzetünk, amire azt mondtuk, hogy akkor Halldórssonnak most olyan orbitális nagyot kellett védenie, de hogy ment ez a csapat előre, és amit a legtöbbször szeretnek számon kérni, hogy játékos, hogy harcoljatok, meg küzdjetek, pont szegény Salajról én láttam, hogy ő aztán tényleg harcolt ezerrel, még hogyha nem is nagyon mennek ki egyébként a játék, de ezt egy pár játékosról még el lehetne mondani.
Nagyon rá volt feszülve, szerintem mindenki erre, ez látszott a testbeszédből, mindenből.
Rolin jött ki egyébként a legjobban, tehát annyi ilyen megmozdulás volt, akár a lövései, akár agyan próbált meg visszajönni, védekezni, szerelni.
De Dominik esetében is azzal, hogy szerintem sokkal több mindent próbált meg egyedül megoldani, mint amennyit esetleg kellett volna, nyilvánvalóan érezte magán azt a terhet, amit ő magára is pakolt, meg amit a többiektől, a sajtóból kapott, hallott. Nagyon jó, hogy...
Én inkább Sallai lövéseinél voltam úgy, hogy felsziszentem kicsit, hogy ezen érződik, hogy olyan helyzetből is lő, amiből talán még nem kéne, igen. És ott érződött ez. De milyen furcsa a sors, hogy pont úgy vertük meg az izlandiakat, hogy nekik viszont ez lett volna egészen biztosan az az utolsó dobás már, mint ennek a válogatottnak, ami a 2016-os magyar generációnak az az EB volt, ugye. És a másik dolog meg, hogy az a korai bekapott gól, az pontosan úgy esett, ahogyan az izlandiak szerették volna, és imádják az ilyen meccseket. Onnantól kezdve ölik a játékot, és ugye még játszani is nagyon nehéz ellenük, mert onnantól kezdve végig, hát elég keményen letámadtak, úgyhogy a magyarok még építkezni se tudjanak. És tényleg az első fél idő az úgy telt el nagyon gyorsan, hogy nem volt helyzetünk nagyon. Szóval az ott még elég rossz volt nézni.
Hát a vége felé, ott is inkább persze a szabadrugások voltak azok, amik a valódi veszélyt jelentették. De igen, és tényleg az, hogy nagyon válaszunk nem volt arra, amit alapvetően az izlandiak csináltak, a cserék azért jót tettek, elég egyértelműen a csapatnak, és jó, persze nekünk is kellett azért némi mázlihoz a Négó gólhoz, de hogy önmagában viszont meg nem tudom azt mondani, hogy ne érdemelte volna meg a csapat, mert tényleg úgy mentek, meg annyi melót tettek bele ebbe a meccsbe, végestelen végig, hogy ez az egyenlítő gól volt a minimum szerintem.
Érdekes, mert ugye mondod, Ádi, hogy nem voltak nagyon lehetőségek arra szinte sehol, hogy ezt ilyen nagybaráti körök együtt nézzék, hát mi ketten néztük ezt a feleségemmel, aki megállapította úgy a 75. perc környékén, hogy már bocsánat itt a szó használat, hogy annyira szarok ezek az izlandiak, mi nem tudunk már valójuk valamit kezdeni, és pont ezt mondtam, hogy ez abszolút nem így van, tehát hogy ennél érettebben, ennél okosabban focizó csapat, mint az izlandi, amelyik ilyen szinten tud a saját erényeire koncentrálni, nagyon kevés van a világban, és ez abból a rutinból is fakad, amit te is mondtál, Doma, meg abból a helyzetből is értelemszerűen, amiben kerültek itt ezzel a meg kell említeni, hogy Gulácsi Bakival az elején, hál' Istennek utána egyébként sokszorosan javított, meg nem ezen ment el, igazán nem érdemelte volna meg.
Ajaj.
Gulácsi Peti, hogy rajta menjen el ez a meccs.
Csak Csillával annyiban mindenképpen egyetértek, hogy ezek az izlandiak külön-külön, már bocsánat, tényleg szarjátékosok, de csapatként baromjuk, és tényleg az a vicces, hogy ebben a csapatban viszont tényleg a fele körülbelül a tegnap pályára lépőknek, vagy epizód szereplő, vagy egyáltalán nem játszik a klub csapataiban, és valahol ez is látszott nyilván a játékokon, de azt hiszem, hogy amit egyébként megcsináltak, az senkinek nem okozott meglepetést, mert tudjuk, hogy milyenek.
Azt hittem, azt mondod, hogy a csapat fele, azt hiszem 6-ot számoltam, akik a 2016-os csoportmeccsen ugyanúgy kezdők voltak. Szóval, hogy ez annyira ugyanaz a csapat, mint
és annyira akkor ugyanazt is játszan adjába. Tehát nyilván itt van egy olyan adottságuk az izlandiaknak, amire lehet építeni, ez a fizikai fölény szinte minden csapattal szemben, ami megvan, ami még akkor is igaz, hogyha mondjuk az ellenfél, és itt most nem a magyarra gondolok elsősorban, ennél annál erősebb bajnokságokban pallírozódik, mint ahol az izlandiak vannak, de hát ezekkel a nagy bedobásokkal, a pontrugásokkal, egyébként azzal a fizikai fölénnyel, amit védekezésben is tökéletesen kihasználtak, azzal nagyon-nagyon jól operáltak szerintem az első pillanattal az utolsóig. Úgyhogy tehát mindenki mondja, akivel beszéltem, meg akivel az volt a kapcsolatban kötöttem, hogy éreztem, hogy valahogy meg. Én nem éreztem, hogy ez meg lesz. Valahol én nagyon fostam attól, hogy itt az lesz a vége, ami kialakult a 10. percben eredmény.
Hát ebben bíztunk az egyik pontrugásban, hogy az ott úgy pattan meg, vagy úgy csorog le, hogy valaki rá tudja vágni. És a pontrugások amúgy jöttek is, szóval volt sok szögletünk szerintem. 8-6,
az izlandiak ellen az pont jó.
Pont ezt akartam mondani, hogy az nem biztos, hogy önmagában célra vezet. Nekem kicsit olyan érzésem volt, mint tényleg egy hoki meccsen, amikor egy kapusnak van, nem tudom, 28-30 védés, hogy általában, és azt szoktál mondani, hogy tök mindegy, hogy mi van, lőni kell mindenhonnan, aztán egyszer csak lesz belőle valami, és kicsit ez a négy gól is így jött össze, hogy be kellett ott gyötörni a labdát, valahogy szerencsétlen, nem is tudom, Gunnarssonról kiről pattani, nem, mert akkor nem volt a pályán. Tök mindegy, bepattant, visszapattant a négy gól elé a labda, ő meg beverte, és az, hogy tényleg azt a fajta melót mindenképpen beletette a magyar csapat, amire ebben a helyzetben szükség volt. Igen, azt nem állíthatnánk, hogy szanaszét vetette volna a kreativitás a játékunkat, bár egyébként azért olyan pillanatok is voltak ott azért, amikor nem tudom, Szalai Ádám sarokkal tette tovább a labdát meg. Tehát volt egy-két ilyen akciója azért a magyar csapatnak, amiben meg abszolút fel lehetett fedezni ilyen dolgokat, és ami nagyon érdekes volt egyébként, amikor a meccs végén Sallai kikerült ugye végre a szélre. És hogy mennyivel többet találkoztak Szoboszlaival, amit ugye korábban rengeteget dicsértünk. Jól néz ki azért nyilván Rolinak, voltak jó meccsei már ugye a Ádám mellett, feltolvadt kvázi második csatár pozícióban, de azért ez, hogy ők együtt ketten milyen tök jól megértik egymást, megint nagyon jól kijött itt az utolsó perceiben a meccsnek.
Ott volt hiányérzetem a széleken a Fiola-Hollander párosnál. Igazából végig mehetnénk így egyenként is nagyjából, de akkor nézzük inkább úgy, hogy a csapatrészek hogyan teljesítettek, mert jó, lehet, hogy a gól alapvetően meghatározta a játékképét, de ettől függetlenül nekem a hátvédsor, és különösen Szalai Attila nagyon tetszett, hogy olyan határozottak és tényleg a saját szintjükhöz, vagy az eddig látottakhoz képest is jobban játszottak, hogy az lenyűgözött.
Szalai Attila nagyon nagy találmány, és az a tegnapi meccse meg tényleg abszolút kijött. Nem mondom, hogy a meccs vége felé, amikor Bödvárszon beálltott az utolsó negyed óra 20 perc, hogy akkor azért voltak neki is kellemetlenebb pillanatai, de egyébként meg, mint az egész meccset jutott, meg amióta játszik a válogatottban. Szóval ő tényleg nagyon komoly hozománya itt a Rossi-féle időszaknak.
Hát meg szerintem itt is meg kell azt jegyezni, hogy az a karakter, amit az izlandi válogatott hoz, meg tud hozni, az azért kedvezett Szalai Attilának. Tehát, hogyha most nyilván lesz olyan, amikor meg Griezmann ellen kell.
Serge Gnabry.
Igen, meg Gnabry ellen kell játszani. Ellenük nem biztos, hogy ennyire hatékony lesz, de hát majd meglátjuk persze, de mondjuk az a stílusú játék, amit az izlandiak támadásban játszottak, az nagyon feküdt Attilának, és szerintem is ez volt eddig a válogatottban a legjobb meccse, és mióta beszéltünk arról, hogy nagyon kellene mondjuk valami hasonló szintű védőjátékos Willy Orbán mellé, aki kiegyensúlyozottan tud jó teljesítményt hozni, hát úgy néz ki, hogy vele ez jelen pillanatban megoldott.
Abszolút annak tűnik meg. Ami érdekes volt, én azt hittem, hogyha Négo játszani fog, akkor alapvetően ott azon a pozícióban, vagy azon a helyen, ahol ugye Fiola játszott alapvetően a mérkőzésen, és aztán most így látva egyébként ezt, meg látva, ugye, hogy tényleg Salai mennyivel élesebb volt talán, vagy nem is tudom, jobban működött ott kint a vonal mellett és Szoboszlaival többet találkozva, vagy lehet, hogy ez lesz majd ez a pozíció, hova most Négo beállt végül is, itt nem tudom, Nagy Ádám, nem tudom, helyén, vagy talán egy kicsit még lehet, hogy előrébb is.
Védekező középpályásként, vagy ilyen hatosként?
Ez most ugye itt játszott alapvetően, de még azt is el tudnám képzelni, hogy egyébként meg Sallai helyén, ami itt hát most aztán megint egy érdekes kérdés, hogy Szalai Ádám lesz a center még az Európa-bajnokságon is, ezzel majd szerintem még el lehet töprengeni, meg el fog Márko Rossi is töprengeni, hogy itt most akkor mit kell. Ez már egy másik téma, csak most visszatérve tényleg Négo helyzetére. Az a tök jó vele, hogy kis túlzással bármilyen posztra be tudod őt állítani, hogy hosszú távon mi lehet majd az. Én azt hittem, tehát én azon lepődtem meg alapvetően, hogy Lovrencsicset hozta be Fiola helyére, Rossi vagy Ingusso.
Hát ahogy a telefonbeszélgetésekben lehetett látni, valószínűleg rossz döntései voltak ezek. Egyébként itt Négóra visszatérve még csak egyetlen egy megjegyzés, hogy nem voltam kint túl sok NB1-es meccsen az elmúlt években, de amikor kint voltam és láttam őt élőben játszani, ugye beszéltünk arról, hogy Willy Orbán, amikor bekerült a válogatottba, akkor mennyire látszott az a szintugrás, amit ő tudott hozni a többiekhez képest, és ezzel tényleg nem a többieket akarom megsérteni. Én kb. Ugyanezt éreztem az NB1-es meccseken, amikor Négót láttam játszani. Tehát, hogy ő szerintem azért egy nagyon-nagyon magas színvonalon játszani képes játékos, és ezt az erényét talán eddig nem is ismerhettük, hogy ennyire sokoldalú és ennyire univerzális.
A Vidi Európa Liga meccsén, derek, hogy azért ott is...
Hát jó, ott szélső, tehát ott...
Ott is volt, hogy azon gondolkozom, hogy már a selejtezők közben is, hogy volt, hogy tényleg kvázi csatárként volt, hogy
hát, jó. Szárnyvédőként, igen. Hát igen, tehát akkor azért a vonal mellé szorítva láttuk őt több szerepkörben.
Már bocsánat, az Európa Liga csoportmeccsekre gondoltak, amikor játszottak a csoportkörben, még annó Chelsea és a többi. Tehát, hogy
ott is azért nagyon jó volt, tehát ott is az egész menetelés legjobbja volt.
Pont ezt akartam mondani, hogy ha valaki nem látszott azt, hogy idegenül mozogna Európa Liga szinten, akkor az abszolút Négo volt.
Egy dolog jutott vele kapcsolatban eszembe, és ez lehet, hogy csak a tegnapi mérkőzés kapcsán, hogy lehet, hogy a képességei alapján beférne a kezdőbe, de úgy volt vele rossz, hogy az ő sebessége az pont az ilyen csodacserének kell. Ahogyan a Reálnál egyébként Zidane is szokta azt, hogy Vinicius vagy Rodrigo direkt a padon ülteti, és a végén, mikor már egy picit kezd fáradni az ellenfél, akkor sokkal hasznosabb tud lenni frissen a játékos.
Megszúrsjározzuk az ellenfelet vele.
Igen.
Igen. Hát mondjuk ugye Gasperini az, aki például kulcsjátékosokat szándékosan sokszor a padra ültet, pont ilyen indítatásból az a talán.
Most gondoljunk bele, hogy az elejétől kezdve ott szenvedett volna szegény, és igazából egy zártabb, meg még kevésbé fáradt védelem ellen nem lett volna olyan hasznos, mint a végén, amikor tényleg ez is kellett, hogy egy ennyivel megelőzze a védőjét egy ilyen elfutásra.
Hát meg gondolkodási sebesség szerintem az, ami nála például még valamilyen szinten a többiek fölé emelkedik. Hát, hogy nyilván, hogyha az ember egy ilyen szituba kerül, mit is mondott ott? Nem emlékszem már pontosan, a meccs utáni nyilatkozatában beszélt arról, hogy szólt talán Nikónak, hogy hagyja már, hogy neki sokkal jobb a lövési szöge, mint amilyen Nikolicsnak. Tehát, hogy azt meglátni, szólni Nemanja Nikolicsnak, hogy nyilván ehhez kell ez a csapattársi nexus is, de tehát, hogy ezt fölmérni ott abban a pillanatban, és elvállalni, és vállalni a felelősséget, hogy ha elrontom, akkor én rontom el. Szóval ez teszi a jó játékost klasszissá, és hát ugye ugyanez... Itt át lehet kötni Szoboszlai Dominikra, ugyanez a helyzet vele kapcsolatban is. Aki fölmerte vállalni a felelősséget ott a mérkőzés végén, megcsinálta a cselt befelé. Egyébként én megijedtem egy kicsit, amikor lejött Szalai Ádám, pont amiatt, hogy micsoda melót képes elvégezni ott a védők elmozgatásával, de ugye ott Sallai volt az, aki az egyik, és Könyves, aki a másik irányba lemozgatta a védőket, azzal nyílt ki a kapu.
És
ez Szoboszlai
számára. Nem lehetett nem észrevenni, hogy Könyves elfutása így viszi el a védőt, és nyílt ott az egyenes Igen. út a kapu felé, akkor szerintem már elég sokan fölugrottak a székből.
Egyébként az olyan szinten megvan az a pillanat, tényleg ilyen...
A Vöröstenger szétnyílik.
Igen.
Mózes megérkezik, és kivezeti a népet az Európa bajnokságra.
Jó, de még emlékszem tényleg a pillanatra is, hogy ültem otthon a kanapén, és láttam ezt az egész jelentet, amit Doma is mondta, hogy egyik irány, másik irány, hogy szétnyílik középen a védelem, és ezt nem hiszem el, be fogja lőni, és amikor már láttam, hogy lendül lövéssel a láb, akkor tudtam, hogy ennek ez kell, hogy legyen a vége. Pedig mondom, én azért előtte nem voltam optimista, amikor még nem volt meg az egyenlítés.
Hát halljaj. Mert egyébként, mert tényleg, tehát okunk nagyon nem volt arra, hogy optimisták legyen, mert nem volt egyszerűen tényleg olyan helyzet, amire azt mondtad volna, hogy fú, tehát nem tudom, talán pont Szalai Attilának volt az a lövés, ami megpattant, és ugye elment a kapu felett, ami ilyen felsziszenős volt, de egyébként mentünk, tényleg dolgoztunk kegyetlenül, és valahogy semmi nem akart összejönni.
Nem tudtuk fölgyorsítani a játékot, egyszerűen nem lehet ez ellen az izlandi csapat ellen, és hogyha megpróbáltunk kicsit gyorsabban előre menni, akkor rögtön egy-egy hiba, hát ezek lehetetlen passzok nagyjából, és az egy-egy ilyen eladott labdából meg már az izlandiak jöttek, úgyhogy tényleg lehet, hogy úgy tűnt, hogy lassú volt a játék, de szerintem nem szabadott, vagy nem volt érdemes több kockázatot vállalni, mert abból megint csak egy ilyen csapkodás lett volna. A középpályáról beszéljünk egy kicsit. Mennyire lepett meg titeket az, hogy Kalmár kezdett, mert ugye Szoboszlai és Nagy Ádám helye szerintem biztos volt a kezdőben. A középpálya harmadik helyén talán Sigért tudtuk volna még szerintem elképzelni, és akkor azt mondjuk, hogy ez egy védekezőbb felfogású kezdő. Meglepett titeket, Kalmár?
Igen, meg az is aztán, hogy Sigér lett visszacserélve a meccs végére, és akkor ezzel próbált még Rossi valamit változtatni a csapat
játékán. Nagy Ádámot küldte előrébb.
Igen, és akkor nem tudtam hová tenni, hogy húha, na akkor ebből mi lesz most, hogy akkor jön egy effektív, defenzívebb játékos, mint Kalmár, akkor mi lehet pontosan ezzel a szándék, de aztán gyorsan kijött, hogy mit szeretne valójában ezzel az egésszel. És Sigérben meg azt szeretem, hogy az a csávó az egy olyan energiabomba. Tehát, hogy nincs megállás nála soha. Az meg a másik fele, hogy vigyorog mindig, mint a tejbetök. Tehát...
Szerintem nem szállt be jól Sigér egyébként annyira. Tehát, hogy ott azért azokkal az eladott, viszonylag veszélyes helyen eladott labdákkal én párszor felszisztentem, és ott is az volt a jó, meg azt lehetett érezni, amikor ugye azt mondtam, hogy látszott a játékosok testbeszédén, hogy milyen szinten vannak ráfeszülve erre az egészre, hogy nem is mindenki fogadta ezt nagyon barátságosan, amikor valaki hibázott mellette, például pont Szoboszlai, aki Sigért egyszer-kétszer leteremtette, ami mondjuk egyébként egy nagyon durva dolog így 20 évesen, hogy ilyen szinten fölvállalja ezt a vezérszerepet már, ez tök jó, tehát ezt abszolút pozitívumként értelmezem, úgyhogy egyébként aztán, ahogy sikerült fölvenni a ritmus Sigérnek, ő is hasznosá tudta tenni magát, volt egy-két olyan labdaszerzése, ami nagyon fontos volt.
Hát jobban kitűnt a labda eladások, mert tényleg abból volt azért zicsere a végén is az izlandi válogatottnak, de akkor beszéljünk erről a Szoboszlai jelenségről, nekem Luka Doncic jutott eszembe, hogy jó, volt egy szabadrugása, az fölé ment, én ott azt mikor letették befújta a játékvezető, akkor én azt már bent láttam, de ettől függetlenül a végén, az utolsó pillanatban akkor tudja a legjobbat hozni, amikor az a leginkább kell, és ez a csodálatos, hogy ez tényleg ez a Doncic féle jelenség, amire Klopp azt mondta a BL döntő után, hogy a mentális szörnyetegek vagy valami hasonló volt, hogy ilyen típusú játékos Szoboszlai, és ezért volt csodálatos, hogy amikor megindult, akkor tudtuk, hogy ebből kaput eltaláló lövés lesz.
És hogy tényleg, hogy tehát az pláne a fociban, hogy mikor láttál ilyen játékost Magyarországról érkezve, aki most egy dolog, hogy milyen a mentalitásod, hogy mellé meg is tudja csinálni ezeket a dolgokat. Tehát, hogy nem tudom, én nem tudok a saját emlékeimből előhozni a futballistát, aki ilyen szempontból aztán végképp hasonlítható lett volna hozzá. Most a technikai dolgok meg többi az megint egy másik dolog. Csak ez is egy olyan érdekes, hogy ott volt például Luka Doncic azért nagyon jó példa, mert őt ugye baromi fiatalon bedobta a Real Madrid, tehát 16 évesen ő már az Euroliga mérkőzéseket játszott, ugye 17 volt talán, amikor Európa-bajnokságot nyertek a szlovénekkel, de hogy igenis látták azt, hogy itt van egy játékos, baromi tehetséges, igenis, ennyi idősen is be lehet tenni, és valahol Dominik is ugyanez, hogy 18 évesen miért ne kezdhetne valaki az Salzburgban is, és akkor pont ez az érdekes, hogy pont ti feszegettetek talán, amikor Rudival beszélgetetek, ugye Balogh Botondról, hogy ott van egy játékos, aki jé, a szériában bemerik tenni kezdőként, érted, vagy Inter elleni mérkőzésen, oké, hogy kidőlt mindenki, de hogy ez nem jelent nekik problémát Magyarországon, akkor ez a srác az NB1-ben, NB2-ben, miért nem tudott kezdőként lehetőséget kapni, miért nem tudott felnőtt mérkőzés játszani, és ez is egy baromi fontos dolog, hogy itt azért nálunk ebből a szempontból még mindig nagyon sok minden egy kicsit ilyen, nem tudom, 19. századi szinten van, és ilyen nagyon begyevesedetten tekintünk mindenfélére. Dominiknak ebből a szempontból is nagyon fontos volt, hogy idejében tudott még lelépni, és Salzburgban minden lehetőséget megkapott ahhoz, hogy fejlődjön, és itt látjuk az eredményét, hogy igenis. Én biztos vagyok benne, hogy vannak nagyon tehetséges fiatal futballisták, voltak is nagyon tehetséges fiatal futballisták az elmúlt 30 évben is Magyarországon, de így nem gondoztuk, nem kezeltük őket, jól abban is egészen biztos vagyok.
Egyrészt, másrészt pedig szerintem a mentalitásuk nem volt egészen olyan, mint amilyen Szoboszlai. Kettő dolgot gondoltam ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy pont múlt héten, egy hete volt az a műsorunk a Britanniában, amikor sikerült elérnünk a West Hamnek a 18 éves kapusát, Hegyi Krisztiánt, aki ugye korosztályos magyar válogatott kapus, és ugye hallhatták azt, hogy milyen klubok jelentkeztek, még milyen kluboknál járt, akik le akarták őt igazolni, ugye az Atletico Madridnál többek között, a West Hamnél, a Wolverhamptonnál, a Manchester Unitednél, és azért ez nagyon... Tehát azt gondolom, hogy önmagában nagyon beárazza azt, hogy ő milyen szinten van. És azt mondta, hogy hát olyasmi pályafutással, mint amilyen Gulácsi Péternek van, már elégedett lenne, de szeretne nála is jobb lenni. Ez volt a vége a beszélgetésnek. És ugye nem tudom, hallottátok-e, a meccs előtt volt egy interjú Szoboszlai Dominikkal, aki majdnem pontosan ugyanezt mondta, hogy nem a magyar válogatott legjobb középpályása szeretnék lenni, hanem Európa három legjobbja közé szeretnék bekerülni. Nem, én is azt
és
mondom...
És ezt szerintem csak azért mondta, hogy szerénynek higgyék.
Igen.
De ez tök jó, és ez...
Abszolút.
És ennek kell
az, amit te mondtál az előbb, szerintem is itt van a lényeg, hogy lehet, hogy voltak ilyen tehetségeink, lehet, hogy azokat nem jól gondoztuk, meg elképzelhető, hogy ők sem a megfelelő módon álltak hozzá. Viszont én akárhogy gondolkoztam, meg próbáltam ezen agyalni, egyetlen egy olyanra sem emlékszem, aki ezt így pacekba elmerte volna mondani. Most tök jó volt, hogy egy héten belül kétszer is hallottam ezt, magyar játékostól, magyar fiatal játékostól, és hát fú, nagyon-nagyon kívánom, hogy ez jöjjön össze nekik, meg ezt ezt így lehet csinálni, szerintem. Tehát, hogy ez, ennek így van értelme.
Meg az is látszik mindenben Dominika kapcsolatban, hogy ő azért egy elég intelligens gyerek, és elég jól kezeli ezeket a dolgokat. És mondjam, tehát ha valamit el akar érni az ember az életében, akkor ez és komoly dolgokat akar elérni, akkor ez csak is így megy, hogyha a legkomolyabb célokat tűzött ki magad elé.
Mert hát meg még egyébként az nagyon, nagyon aranyos volt ez a, de szeretnék már menni ünnepelni. Tehát, hogy megvan benne még egyébként ez a nyílt meg őszinte kicsit gyermeki, de már amellett, hogy profi, meg építgeti a karrierjét, ilyet nem hiszem, hogy mondott volna más, de jó ez is, hogy
persze,
ez jó, abszolút, én is ezt abszolút pozitívumként értem.
Egy dolgot még nem szeretnék kihagyni, ez most lehet, hogy kevésbé lesz kellemes, Szalai Ádám játéka és jelene és jövője a magyar csapatban, ti hogy látjátok, tegnap is sok kritikát kapott. Néztem a statisztikákat, fejpárbajokban kiemelkedő volt, abból tényleg nagyon sokat nyert meg, és most már többször is említettük az izlandiaknak a fizikai fölényét. Hát nála ez nem érződött, és tényleg annyi labdát vett át, és annyiszor tudta lekészíteni, hogy gyakorlatilag az volt a játékunk, tényleg, amikor előre akartunk jutni. Szerintem neki az EB-n még ott kell lennie, és tényleg sokat számít az, hogy mennyit fog játszani innentől a szezonban. Ettől függetlenül úgy érzem, hogy ott kell lennie még.
Muszáj, tehát nagyon fontos lenne most, hogy télen találja magának egy olyan csapatot, ahol játszhat, és ha ez Bundesliga 2, vagy nem tudom, bármi, már szerintem a szint is igazából nagyjából mindegy, hogyha most azt mondom, hogy akár az NBA-t sem lenne rossz ebből a szempontból, hogy legalább játékban legyen. Mert az baromi fontos lenne azért, hogy ha ránézünk, akkor is látjuk szerintem, hogy azért nem azt a Szalai Ádámot látod pacekra sem feltétlenül, akit mondjuk megszoktál az utóbbi években. A válogatottnak hihetetlen szüksége van rá, mert ezt már unalomig ismételtük szerintem rengeteg helyen, rengeteg alkalom, hogy nincsen még egy ilyen játékos, hogy igazából könyvesre kíváncsi leszek majd hosszú távon, hogy mennyire tud működni ebből a szempontból, de tényleg nincsen igazából hozzáhasonlítható sem. Nagyon fontos lenne, mert amit itt próbáltam pedzegetni már itt az adásban korábban, azt kell majd eldönteni, pláne akkor, hogyha Ádámnak ugyanez marad a helyzete, mint most, hogy tekintünk erre az Európa-bajnokságra, hogy ez most akkor egy ajándék lesz annak a csapatnak, amely kiharcolt ezt a szereplést, és akkor érezzük jól magunkat, és akkor játszunk, aztán vagy valami lesz, vagy megpróbálunk bármilyen eredményt is elérni, ami legjobb esetben is szerintem körülbelül egy vagy két pont lehet maximum, amiről álmodozhatunk alapvetően, hogyha nagyon igyekszünk a realitások talaján maradni, de hogy akkor is ezért megfeszülünk, és akkor meg olyan csapattal próbálunk meg nekifutni ennek az Európa-bajnokságnak, amelynek potenciálisan lehet esélye erre, és hogy akkor belefér-e az, hogy egy olyan centerünk legyen, aki nem játszott mondjuk lassan egy éve, akkor majd tétmérkőzés. Ez egy baromi nehéz kérdés. Hajlamosan vagyok abba az irányba elmenni, hogy játszanak azok, akik kiharcolták alapvetően a szereplést, csak akkor meg miként tekintünk tényleg erre az Európa-bajnokságra, most akkor itt mit akarunk igazából látni. Baromi nehéz, meg baromi komoly dilemma, ami ez hasonlóra azért nem nagyon volt szerintem példa mostanában itt a magyar válogatott környékén, de tényleg legyen az tényleg ennek a megoldás, hogy Ádám talál magának csapatot, játszik sokat, lövi a gólokat majd tavasszal, és akkor ugyan az EB-re, hogy nincs kérdés azzal kapcsolatban, hogy ki legyen a centerünk.
De amúgy azért sem érzem itt olyan nagy változásoknak a lehetőséget, azért is fog szerintem az a csapat játszani, főleg amelyik kiharcolta, mert Marco Rossinál a csapat egységének annak óriási szerepe van. Egy-két játékos lehet, hogy cserél, beépít, teszem azt, Balogh például rendszeresen játék lehetőséget kap majd, akkor lehet, hogy őt is meghívja, hogy egy-két olyan játékost, akit mi most nem látunk, de ők folyamatosan figyelünk, de alapvetően a csapat egységének annak nagyon fontos szerepe van, és Szalai Ádám csapat kapitányságának is nagyon fontos szerepe van. De akkor vegyük elő a naptárakat. Június 15-e, pirosbetűs ünnep lesz az első hazai Európa-bajnoki csoportmeccs Portugália ellen, aztán majd játszunk a franciákkal is itthon, 4 nappal később, és még 4 nappal rá megyünk Münchenbe, játszunk a németekkel. Jelen állapotban...
Igen, hát ugye minden olyan európai csapat, amelyik akár EB-t, akár VB-t nyert itt a 2010-es évek kezdete óta. Félelmetes.
Honnan
12-ben Spanyolország pontot? Volt az utolsó, azóta, hogy vagy a németek, vagy a portugálok, vagy a franciák nyertek meg mindent, ami tényleg egészen bámulatos, ráadásul ugye francia-portugál mondták utóbb az elben. Önmagában vicc ez, hogy össze lehetett sorsolni ezt a 3 csapatot, de örüljünk neki, meg tök jó. Hát én pont azon gondolkoztam, hogyha csak azt nézzük, hogy kik fognak pályára lépni a Puskás stadionban. Itt, ha összeáll egy Cristiano Ronaldo, Jean-Félix páros, Zsotával, igen, aki a Liverpoolban alapember, Bernardo Silvával, na mindegy, tehát minden posztra olyat tudsz mondani, aki világklassz is gyakorlatilag.
Hát védők terén azért annyira most nem
José Fonte.
És Ruben Dias.
Díaz, így van. Ruben Dias, így van, hát ott ő is most egy abszolút alapember a Cityben. Hát, és akkor nem beszéltünk még a franciákról, ahol szintén, tehát ugye Varane, Langley, védelem közepén.
Teljesen ki lesznek égve. Hosszú Mbappé, szezon esélyük nem lesz.
Griezmann, Mbappé, Giroud, na mindegy, szóval tényleg dörzsölheti a tenyerét mindenki. Németeket nem is említve, ott ugye egyetlen egy gondolat még csak, és egyébként ez így az egész tornára vonatkozóan szerintem érdekes lehet, hogy az az egyetlen dolog, amiben nem teljesen értek veletek egyet, hogy azoknak, akik kiharcolták a szereplést, azoknak kell játszaniuk. Szerintem ez csak részben igaz, egyébként én is azt gondolom, hogy Szalai Ádámnál például, hogyha az ő szempontjából nézzük, jobb alternatíva jelenleg nem kínálkozik, és nem tudom elképzelni, hogy fél éven belül ez jelentősen változzon. Viszont ez az EB, ez arra is lehetőség, mint ahogy például láthatjuk Joachim Löwnél, meg láthatjuk az összes válogatott edzőjénél, hogy olyan játékosoknak biztosítson felemelkedési lehetőséget, akik a jövő emberei lehetnek, és akikre a jövőt lehet építeni, és azért volt jó például, hogy Balogh Botondot itt előhoztad, mert például az ő életében, az ő pályafutásában az, hogy ő esetleg kerettag tud lenni, az egy hatalmas sanszot.
Na, és ilyen szempontból lenne például fontos, hogy Ádám igenis ott legyen azért ebben a keretben, mert ugyanez jutott az előbb eszembe, hogy még ha csak nem is játszik, csak egyáltalán az, hogy ott van a keretben, mert azt meg látszunk kell, hogy oké, 4 évvel ezelőtt tényleg egy generációnak az utolsó lehetőséget sikerült megragadnia, ez viszont egy új generáció, és látjuk, hogy ebben a generációban az minimum benne lehet, hogy ott legyen a következő Európa-bajnokságon is, ha ezt a csapatot sikerül még tovább építgetni, mert pláne, hogyha tényleg 64 csapattal vágnak majd neki a következő világbajnokságnak, akkor aztán tényleg bármi lehetséges, de hogy érdemes valóban építeni ilyen szempontból ezt a csapatot is, és egy fiatal játékosnak az is önmagában már komoly tapasztalat lehet, és a jövőre nézve fontos tapasztalat, hogy mondjuk ott van egy ilyen tornán is átéli azt, hogy milyen készülni itt heteken keresztül együtt lenni egy csapattal, és nem éri meglepetésként, hogyha mondjuk 4 év múlva már úgy érkezik, hogy neki állandó kezdőnek kell lennie mondjuk ebben a csapatban.
Ki az a játékos?
Ja, bocsánat, Szalai Ádámnak ezért is van nagyon fontos szerepe, hogy már pedig ő igenis ezeknek a játékosoknak példakép lehet, olyan csapatkapitány, nem véletlen van rajta ez a karszalag, aki meg utat tud mutatni.
Egyébként valamelyikünk mindig visszarántja a magyar válogatottra a beszélgetést, és nem tudunk elszakadni, pedig arról beszéltünk, hogy mindegyik csoportot kibeszéljük. Azt akartam kérdezni, hogy nektek ki az a játékos, vagy mondjuk mondjatok hármat, akinek a szereplésére a leginkább kíváncsiak vagytok azok közül, akik ide érkeznek Budapestre, ugye itt a francia meg a portugál.
Szoboszlai Dominik. Amúgy én João Félix, az egyértelmű.
Őt akartam én is mondani egyébként egyből.
Hát Mbappé. Nálam is Mbappé, nálam ő áll az első helyen. Ronaldo csak azért nem, mert őt most
egy hisztit még egyszer szeretnék a Puskás gyertyán, ahogy
magyar válogatott ellen is, meg egyébként is azért őt szerintem annyi ideje van már a nemzetközi top futballnak a vérkeringésében, hogy de hát ettől függetlenül örömmel fogadjuk, szóval azért nehogy otthon maradjon.
Steve Mandandát még szeretném látni amúgy a francia válogatott kispadján.
Ez hogy jön?
Igen.
Én őt egyébként nagyon csípem alapvetően.
Én is csak ezért, hogy még egyszer.
Hogy ül, vagy mit akarsz nézni?
Hát egyszer hát, ha beáll, és akkor...
Pont akkor helyettesít a Loriszt itt a budapesti meccsen. Igen, hát ugye van választék, meg hogyha itt a németekre áttérünk, ott is azért szerintem ez most egy érdekes szituáció azzal, hogy Havertz és Werner például a Premier League-be igazolt, ott is azért valami fajta, akkor is generációváltásról beszélünk, hogyha a német válogatottnak azok az alapemberei, akik például a Bayern Münchenben játszanak, és most már többszörös bajnokok ligája győztesek, őket így szép lassan vezeti, meg vezette ki Joachim Löw.
Hát szerintem az már eddig is sokszínű csapat volt, mármint hogy úgy, hogy az nem számított, hogyha valaki külföldön játszik. Azért volt jó néhány olyan játékos szerintem.
Ki Krószon kívül, aki...
Kedirak, a... Rose, Zani, mondjuk ő...
Hát ez az alapember nem volt.
Igen, igen, igen.
Nem, én nem tudnék. Tehát Kroos, Kedira, Kedira ugye azért viszonylag sokat volt sérült, meg a
betegség.
A, igen, a VB tornán is ugye kihagyott fontos meccseket, vagy le kellett cserélni őt fontos meccseken. Én azért mondom, hogy szerintem például ott, ott kulcsemberként, de lehet, tehát lehet, hogy én emlékszem rosszul, Kroos tudom megemlíteni, mint olyan játékos, aki egyébként külföldi ligából érkezett, és mondjuk nem a Bayern Münchennek volt alapembere. Az mindig az volt a jellemző szerintem a, az eredményes német válogatottakra, hogy...
Hogy a Bayern Münchenre épül.
Hogy a Bayern München, hát abszolút. Tehát, hogy akár 6-7 játékos is a kezdőcsapatból, és ez, ez azért egy nagyon komoly előny, ugyanaz, mint egyébként az olaszoknál a Juventus, vagy a spanyoloknál a Real Madrid és a Barcelona. Tehát az a, az a spanyol válogatott, amelyik végigverte kétszer Európát, meg a világot is egyszer, ott azt nem nagyon lehet eltitkolni, hogy ugye Senna kivételével, hogyha jól emlékszem, hogy tényleg csak a két csapatból érkeztek
játékosok. Aki a Cap de Villa volt még talán ott, aki...
Cazorla, nem?
Cazorla.
Hát ő nem volt kezdő, szerintem.
Nekem sem bereng, de fú, de régen volt. Fú, de régen volt már a jó életben.
De, de ugye, tehát, itt csak erre akartam utalni, hogy ez Özil. Abból a szempontból sokszínűbb.
Draxler. Még tudtam két nevet mondani.
Jó, de abból a szempontból sokszínűbb ez a csapat szerintem, hogy most nem feltétlenül lehet úgy felépíteni, hogy, hogy az, az egy csapat meg az, azoknak az, annak az összeszokott játékosaira épül. Ettől függetlenül iszonyatos potenciál van a német válogatottban.
Oh, yeah. Hát meg ha valaki, akkor Löw tudja, hogy hogyan kell az egyensúlyt megtalálni itt.
De ezzel kapcsolatban merültek fel kérdések mondjuk itt az utóbbi selejtező sorozatban, de...
Na, menjünk, a... menjünk egy kicsit előről. Törökország, Olaszország, Wales és Svájc játszik majd. Az olaszok hazai pályán Rómában, a törökök pedig szinte hazai pályán, Bakuban, Azerbajdzsánban, ugye nagyon jóban van a két ország. Én azt hiszem, hogy itt Olaszország a torony magas esélyes, de Wales pont azért kell ide sorolni, mert a legutóbbi tornán is tudtak meglepőt húzni, és az ő játékuk volt az, ami, ami nem feltétlenül volt látványos, de, de célra vezető, ahogyan ez egyébként...
Ez a Velszi csapat is hasonlít azért egy kicsit a magyar válogatottra olyan szempontból, hogy ott is rengeteg fiatal játékos próbált meg, kicsit talán erőltetve is Brian Giggs beépíteni ebbe a csapatba, hozzájuk volt szerencsém egy párszor mostanában. Feltétlenül meggyőzőnek nem mondanám őket, de hogyha véletlenül mondjuk tényleg Gareth Bale meg Aaron Ramsey egyszerre egészségesek tudnak lenni, akkor az már akár önmagában is bőven elég lehet arra szerintem ebben a csoportban, hogy a továbbjutást kiharcolják. A törököket meg szerintem baromi nehéz megint csak besorolni bárhová is, hogy mit gondoljál róluk. Meg...
Annó megverték a franciákat, ugye az első selejtező meccsen, az még 2019.
Ez pont ugye ilyen nyár elejé meccs volt, ezt pont én közvetítettem, amiben, ahol, ahol tényleg azt lehet ezen a francia válogatottban, hogy olyan magas ívből az ugrótoronyból tojtak az egészre, hogy azt nagyon nehéz lenne egyéb szavakkal megfogalmazni. Tényleg nem tudom ezeket a törököket sem hová tenni, és a Svájc meg, meg nekem ebből a szempontból nagyon hasonló. Az olaszokat meg...
Nem, nem Svájc lesz a meglepetés csapat?
Hát az vagy, most ott vannak, úgyhogy így, így nehéz. De Olaszország meg szenzációs. Tehát ez a Mancini féle átalakítás nekem nagyon tetszett, meg eleve, amikor találkoztam velük, ez a válogatott baromi jól nézett ki, úgyhogy nekem... furcsa lesz ezt kimondani az én számmal, de nekem egész szimpatikus ez az olasz csapat.
Ajaj. Hát ráadásul sok a fiatal is viszonylag, tehát abból a szempontból.
Barella nagyon nagy kedvencem lett.
Hát igen, ő is nagyon jó, meg meglátjuk, hogy Szenzi addigra, hogy építi föl magát. Itt Velszel kapcsolatban szerintem is az az egyik legfontosabb, meg legérdekesebb kérdés, hogy azért nyilvánvalóan Gareth Bale személyében egy olyan kulcsember került vissza ismét a nemzetközi klubfutball vérkeringésébe, akit, akit most már egy ideje nem feltétlenül láttunk ott, tehát akinek inkább a válogatott volt a klubcsapata az elmúlt...
Hát egy golf klubja.
Igen, és hát azért az látszik szerintem eddig a Spursben rajta, hogy egészen ügyesen építgeti be őt Mourinho, és előbb-utóbb...
Meg is jelent, bocs, madridi lapokban így óvatosan becsúsztatták, hogy lehet, hogy Gareth Bale mégis kell majd még a Real Madridnak. De nem hittem a szememnek tényleg, hogy, hogy ennyi elég volt. Most egy kicsit kevésbé utálkoztak, úgyhogy megint jöhet, hogy azért egy jó játékos. Ez azért itt rengeteg idő van még addig, hogy, hogy újra fölépítse magát, és nagyon-nagyon jó lenne azt látni, hogy... hogy megint egy, egy világklasszisról beszélhetünk.
Hát igen, egy világklasszisról, ugye azért Ramsey személyben is egy olyan emberről beszélhetünk, aki ezen a szinten mozog, vagy ahhoz nagyon közel. Tehát ebből a szempontból nem értek feltétlenül egyet veled, hogy kicsit olyan, mint a magyar, plusz Ramsey, nem, plusz bocsánat. Bale, plusz Ben Davis.
Nem. Tehát semmiképpen sem a, hát a két csapat szintjére. Az, hogy amilyen átalakuláson ment most át ez a Velszivág, tehát tudom én, Hal Robson Cano lőtte például azt a gólt, én nem is tudom, hogy ő mennyit játszik mostanában például. Meg, tehát azért az a csapat nagyon komoly átalakuláson ment át, és tényleg Brian Giggsen elég egyértelmű. Hát ez is volt a cél, amikor elkezdte a munkát itt a válogatottnál, hogy akkor neki most itt le kell vezényelni egy generációváltást. Ez kisebb-nagyobb döccenőkkel.
Igen, csak itt tényleg itt arról beszélünk, hogy minimum 5 Premier League kezdőjátékos van ebben a csapatban, ami szerintem mindenki számára borzasztó veszélyessé teheti ezt a Velszi csapatot. Úgyhogy emiatt én nem feltétlenül mernék belemenni abba, hogy itt csoportban mik lehetnek az esélyek. Az tény, hogy Mancini jól nyúlt ehhez a fiatal generációhoz Olaszországban, úgyhogy ott akár még lehetnek is.
Most így unblock, nem féltek attól, hogy a mostani meccs terhelés miatt még olyanabb lesz ez az EB, mint a 2016-os volt, hogy a nagyon stabil védekezés, a 0-0-ák, 1-0-ák lesznek a leginkább dominálók, és hiába van jó kerete az olaszoknak, hiába van nagyon sok tehetséges játékos ott is.
Hát talán attól ebből... nem kell tartani, nagyon messzire mennek az európai kupákban, és akkor...
azért nem egyébként, mert szerintem megmutatta itt ez a mostani szezonkezdet is, hogy ha nincsen idő arra, hogy felkészüljön egy csapat, és ez válogatott szinten is így lesz, meg így igaz, akkor a védelmek mennyire nehezen állnak össze. Ugye arról beszéltünk általában a válogatott tornák esetében, hogy majdnem minden szövetségi kapitány úgy gondolkodott, főleg a komolyabb válogatottak élén dolgozók, hogy itt van 3 hetünk, ez alatt rakjuk össze a védekezést, aztán elő meg valahogy majd csak tudunk gólt szerezni, de erre összpontosítva próbálták a csapatokat építeni. Szerintem most erre nem feltétlenül lesz lehetőség. Úgyhogy én egy, annak ellenére, hogy nyilván még inkább a jelenleginél is kifacsartabb játékosokkal kell valószínűleg neki menni ennek a tornának, de optimista módon én egy nagyon jó színvonalú, akár az eddigieknél több gólt hozó tornát várok.
Ámen. B csoport. Dánia, Finnország, Belgium és Oroszország.
Hát megmondhatjuk nyugodtan, vagy kimondhatjuk nyugodtan, hogy az a legszarabb csoportja az EB-nek.
Igen. Nem, igen. Tehát
az főleg, hogy Kopenhágában és Szentpéterváron játszanak, szóval baromi messze, viszont...
Jó, de ez most minket hol érdekel? A tévé attól még adja.
Hát lehet, hogy az utazás befolyásolja majd őket, hogy
igen, nincs kedvük annyira. Rögtön ott van mellett, hogy ez a holland, ukrán, osztrák, észak-macedón 4-es azért az se túl veretes, és azt a kettőt összehasonlítod. A belga csapat azért lehet, hogy jelenleg jobb, mint a holland, akkor még mindig ez a B tűnik a jobb csoportnak.
Hát a belga a világ első, kezdjük ott.
Igen, ennek sok jelentősége van.
De döntsük el, akkor melyik a legbénább csoport itt az EB-n?
Hát ez szerintem, a B.
Én a C-re szavazok. Azért szavazok a C-re, mert a hollandoknak Frank de Boer az edzője. Bocsánat.
Jogos, abszolút. Ez egy jó felvetés. Hát én azért a B-re, mert igazából leginkább személyes indítatás, hogy...
Kire haragszol?
Itt, én nem haragszom senkire, csak itt van a legkevesebb olyan játékos meg csapat, amelyik érdekel.
Hát engem a belgáknál jobban...
A belgák érdekelnek.
Kevés csapat érdekel.
Jó, de és a dánoknál...
Eriksen, vajon milyen formában lesz?
Igen.
Teemu Pukki.
Pukki is nagyon jó, igen, meg...
Bojan Pálo.
Miráncsuk tesók is tök jók az oroszoknál. Mindenhol lehet egy-kettőt találni, csak a többiekben nem egy-kettőt találok, tehát hogy ennyi a különbség. Ashley Barnes például Ausztriában. Nem, hát mondom, ez igazából tényleg csak ilyen személyes indítatásból mondom. Artyom Dzyuba és...
De hát ő nem lesz, nem? Most éppen úgy állnak a dolgok.
Tehát, hogyha Artyom Dzyuba és Alaba között kell dönteni, akkor Alabát választom.
Az ukránok viszont Portugália előtt végeztek a selejtező sorozatban, azért ezt ne felejtsük el.
És hát azért Zubkovval, Haratyinnal,
Sevával a kispadon, ez nagyon komoly csapat. És hát egyébként nyilván itt az ukránokhoz azért ebből a szempontból lehet is kötődésünk, nem csak azért, mert a Fradiban is vannak kulcsembereik, hanem azért, mert itt a Dinamo Kievben látjuk azokat a tehetséges fiatalokat, akik egyébként az ukrán válogatott meghatározó emberei lehetnek a jövőben. Arról meg nem beszélve, úgyhogy már csak ezért is a célja jobb, hogy az ukrán csapat, az ugye az ukrán korosztályos válogatott, az világbajnoki címet ünnepelhetett az előző évben. Nem mondom, hogy azok a játékosok, azok a következő évi EB-re beérnek, de hogy közülük láthatunk egy párat, az már látszik a Dinamo Kijev jelenleg.
Látjuk meg Piatovot is.
Hát Piatov az a nemzetközi futball legnagyobb talánya számomra, és az a durva, hogy ha egyébként nem lenne beteg, vagy hogyha nem, bár mondjuk ugye egyszer, hogyha jól tudom, kimaradt úgy is, hogy a kispadon ült, akkor még mindig ő védene.
A gyanúsja.
A Shakhtárban.
Angoloknál ki fog védeni?
Biztos, hogy nyáron még reménykedtem benne, hogy majd mondhatjuk azt, hogy Henderson, de ez...
Hát így, hogy a Unitedben gyakorlatilag kupakapussá vált, így azért nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy kiszorítja Pickfordot. Hát a Pickford még eltör Pickford. Addig egy-két lábat.
Akkor... Pope?
Hát Pope sem sokkal jobb, mint Pickford, szerintem. De
ugye most, amit Pickford produkál az utóbbi hetekben.
Igen, hát ugye először szegény Van Dijknek tette tönkre az idei szezonját, aztán Maguire-t rúgta meg most a legutóbbi meccsen, tehát az az álmokfutás, amit végez, az még akár...
Bocsánat, ezzel már átcsúsztunk ugye itt a D csoportra.
Igen. Hogyha valamelyik kapus úgy gondolja, hogy ő mégiscsak szeretne védeni, akkor esetleg még válthat egy skót nemzetiségre, és akkor ott lesz az angolok ellen majd a csoportban, mert hogy a skótok is kijutottak, a 98-as VB után először vannak nagy tornán.
Kicsit sajnálom a szerbeket.
Hát én egyáltalán nem.
Vagy hozzám közelebb áll a szerb válogatott.
Hozzám is, de tényleg annyira zavaró de volt majd a tegnapi meccs alapján, hogy mintha nem vennék elég komolyan, vagy nem tudom, hogy milyen gondok lehetnek ott fejben a szerbeknél, de az, hogy a skótok ellen nekik 11-es párba
egy kelljen. De pont ezt akartam, hogy meg se fordult a fejemben, hogy itt a skótok továbbíthatnak ebből a párharcból. Tehát ezek után meg aztán... Tehát alapvetően nekem az ilyen brit kelta irányú vonzalmamat szerintem nem kell különösebben magyarázni senkinek, hogy ilyen szempontból én örülök a skótoknak, meg amit nagyon sokat emlegettek már a pótselejtezők előző körében a skót válogatottal kapcsolatban, hogy utoljára ugye EB-n 96-ban voltak, amikor az angolokkal játszottak, és ott volt ugye az a nagyon emlékezetes gólya Paul Gascoigne-nak, amikor átemelt a labdát, esernyő, hello, szia, és akkor 20-ról beverte kőkeményen.
Úgyhogy még a csehek nagyon izgik szerintem ebben a csoportban, a horvátok mellett persze, hát a horvátok mint VB döntősök azért.
Hát ha már 96-os Európa bajnokság, akkor a cseheket ilyen szempontból is.
Hát meg azért említeni. Most van egy nagyon erős generációja a cseh futballnak szerintem azzal, hogy a Sparta az ugye az Európa Ligában szerepel, a Slavia az előző szezonban a Bajnokok Ligájában, ugye most is csak egy hajszállal maradt
hát
le a
BL-ről. És aztán az AL-ben is ugye mit műveltek még.
Így van, és azért a Szláviából most már azért ketten a West Hamben játszanak, Szócsek és Coufal személyében, és ott is nagyon-nagyon hamar megtalálták a ritmust, és abszolút nem lógnak ki lefelé. Úgyhogy azzal, hogy ott a játékosok magja, vagy a keret magja az ennyire jól ismeri egymást, szerintem úgy kell készülni, hogy ott akár az angol-horvát párosnak a dolgába is a csehek beleszólhatnak. Én azt mondom, jelenállás szerint, tehát most aztán, hogy mi lesz nyárig, aztán jó ég tudja.
Itt egyébként a hazai pálya előnye az a skótok és az angolok mellett lesz, szóval London mellett Glasgow-ban játszanak. Játszanak majd Bilbao-ban is, ott az E csoport Spanyolország, Svédország, Lengyelország és Szlovákia. Itt a másik helyszín az... Mi is volt?
Nem Varsó.
Dublin. Úgyhogy ott is mennek majd éjszakra. Nekem a magyar után ez a kedvenc csoportom egyébként. A svéd, lengyel, szlovák hármast én eléggé egy szinten érzem. A spanyolok meg képesek a nemzetközi, nagy nemzeti tornákon az utóbbi időben valamiért, majd az utóbbi 2-3-on egy kicsit így összeomlani. Vagy
hát ezt, mi ebben nőttünk fel Tibivel.
Igen, nekünk a hiba a Matrixban a 2008-10-12 volt. Igen, bár én azt mondom, hogy ugyanez a helyzet jelen pillanatban az én szememben a lengyelekkel is, akik érthetetlenül gyengék voltak az előző világbajnokságon, ahhoz a kerethez, meg ahhoz az erősséghez képest, amit ott a játékosok képviselnek. Tehát az ember azt gondolja, meg azt gondolná, hogy Lewandowski egyedül ezt a csapatot, ezt akár mondjuk négy közé kellett volna, hogy rúgja, most kis túlzással persze. Hát azért vannak nagyon-nagyon jó futballisták ebben a lengyel csapatban még. Úgyhogy nem tudom igazából, hogy mit várjak tőlük. én nem vagyok annyira brit fanatikus, mint Ádi, úgyhogy nagyon-nagyon örültem annak, hogy a szlovákok jutottak tovább, és nem az északírek tegnap.
Azért az északíreknek nem lett volna.
Tehát ahol még mindig Kyle Lafferty az első számú center, ott akkor inkább kuckát nézem, meg hámsikot, hogyha még addig húzza.
Ez is meglepőnek tűnt amúgy, hogy ez ennyire szoros volt, legalábbis a szlovák válogatott.
Hát ismerve. Úgy szoros, hogy a végén, ugye a végén majdnem meg is nyerte egyébként az ír válogatott, én csak ezt a bő összefoglalót láttam a meccsről. Nagyon, nagyon meleg volt a pite a szlovákoknak, pedig én is azt gondoltam, hogy ha a kereterősséget nézzük, meg azt, amit tud ez a szlovák válogatott, ahhoz képest ott szerintem simábbnak kellett volna lenni.
Én azt nézegettem most, hogy beszélgetünk ezekről a csoportokról, hogy olyan nagyon durván kilógó csapatot nem tudnék mondani, és oké, persze beszélhetünk akár a finnekről, akár az észak-macedónokról, akár a mieinkről is, de szerintem kár lenne. Tehát én nem voltam pártolója ennek az EB létszám bővítésnek, erről azért beszéltünk már ugye 4 évvel ezelőtt is, hogy nem feltétlenül mutatott rosszul az Atorna sem már egyébként ebben a formában. Még mindig egy fokkal lehet, hogy reálisabbnak tartanám mondjuk egy 20 csapatos Európa-bajnokságot, de önmagában most itt, hogyha végignézzük tényleg azt, hogy milyen csapatok vannak ott az EB-n, akkor igazából nem tudom senkire se azt mondani, hogy na hát ezeknek aztán tényleg semmi keresni
valójában. 24 jó csapat van Európában, tehát szerintem abban azért megegyezhetünk, és most, hogyha itt ehhez a 24-hez tényleg hozzátennénk még egy Szerbiát esetleg, hozzátennénk netán egy Szlovéniát, most nem a selejtezőben mutatott forma alapján, hanem a játékosok szintje alapján, meg a minőség alapján, akkor azért nem arról beszélnénk, hogy hú, Jézusom, milyen szinten kilógnak ezek. Tehát én azt gondolom, hogy ez a 24 Európában egyáltalán nem rossz szám. Itt sokat beszéltünk arról is, hogy a VB létszám emelésnél is nekem a legfőbb problémám az volt, hogy Európa mennyire kis súlyjal esett adba, és ez nem valami fajta ilyen európai nacionalizmus, hanem
a játék minőség, ez tök egyértelmű, meg az, hogy tehát a 32 is határeset szerintem, hogy mennyire követhető, meg mennyire fogyasztható, de én ott érzem tényleg a határát ennek. Most ennél tovább bővíteni már szerintem tényleg a fogyasztatóságát teszik tönkre, meg effektív a követhetőség. Tehát most nem tudom majd 28 csoportra figyelni egy világbajnokságon.
Hát jó, totálisan. A 32-ből is az a fő probléma, hogy a 32-ben a 15 európai az nagyon kevés. Tehát, hogy az szerintem vállalhatatlanul kevés az erőviszonyokhoz képest. Tehát akkor, amikor Pápua Új-Guineának nagyobb esélye van kijutni világbajnokságra, mint mondjuk, mit tudom én, Svédországnak, vagy akár Magyarországnak, az egy rossz.
Ez is egy nehéz dolog, igen, mert mit tudom itt a kontinentális selejtezők, meg mi, hogyan, ezért milyen mondom, nyilván minden konfederációnak meg kell adni valamilyen szinten a lehetőséget, hát
ebben nem vagyok, tehát mindenben nagyon demokrata vagyok, ebben nem feltétlenül. Tehát hogyha akár az óceániai, akár az ázsiai régióról, akár olyan...
Jó, de nekem az még mindig kevésbé fel, hogy legyen mondjuk ennek a régiónak egy szereplője, mint az, hogy lesz egy 48-as világban, és nem tudom hányan lesznek majd erről a környékről, meg akkor behozunk még nem tudom hány afrikai csapatot, meg mindegy is, szóval. Ja, ez egy tök egyértelmű, ilyen populista, meg ilyen hatalombeágyazó manővernek érzem Infantinónak ezt az infantilis húzását, úgyhogy... Hagyjuk is, mert nem akartam elrontani senkinek a kedvét azután, hogy itt most egy EB szereplést tűnt.
Az enyémet nem tudtad, megmondom őszintén, viszont ha a VB fogyaszthatóságát meg követhetőségét ez elrontja ez a sok csapat, akkor ennek az adásnak a fogyaszthatóságát is elrontaná szerintem, hogyha tovább beszélnénk. Úgyhogy rekesszük be szép lassan az ülést. Ádi, köszönjük szépen, hogy itt voltál ismét.
Köszönjük a szerencse.
Köszönjük, hogy először vendégként.
Remélem, hogy nem utoljára.
Milyen volt?
Jó, nagyon jó. Én figyeltek, gyerek. Én eddig is nagyon elégedett vagyok veletek együtt.
Jó, köszönjük szépen.
Úgyhogy panaszra semmiféle okom nincsen.
Mint a magyar válogatottál?
Húha, várjál. Ez most igen, egy ilyen...
Erős zárás.
Ezt még emészgetnem kell, erre térjünk vissza legközelebb. Jó.
Osztályzatot még nem osztasz.
Semmiképpen. Még ezt szoktam mondani az esélylesőben, hogy még nagyon a szezon elején vagyunk, úgyhogy kicsi még a minta.
Köszönjük szépen a meghallgatást. Sziasztok.
Sziasztok.
Sziasztok. Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.